Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Kutatás. Ez lesz az összefoglaló címe a mai műsornak. Ha egy történet a jelenben játszódik és múltbéli cselekményekre utal, akkor a szerzőnek kutatni kell, hogy a valóságban megtörtént esetek hitelesek legyenek. Az első könyv helyszíne Algéria. A cselekménynek minimum 3 idősíkja van. A jelenben a narrátor egy kocsmában folytatólagosan meséli életének történetét, ami a bátyja meggyilkolásával kezdődik, vagy 70 évvel korábban. És ami a bosszú megtörténtével tud csak lezárulni. És hogy tovább bonyolítsam, a bátyja és annak meggyilkolása egy 1942-ben megjelent regényben megírt fikciós történet. Mint majd hallani fogja, a történet azért nem ennyire tekervényes. Másodjára egy olyan könyvet mutatok be, aminek az alcíme a pénz, a siker és a hatalom 2000 éves története. A főcím pedig a gazdagok. A könyv két fő variánsát különbözteti meg a gazdag embernek. Vagy beleszületik a jóba, és azt szaporítja hatalmassá, vagy megragadja a kínálkozó alkalmat, és vasakarattal és szorgalommal építi fel a birodalmát. Mindkettőhöz komoly missziós tudat szükségeltetik. A fülszövegről olvasom, Gates, Buffett és a Facebook alapító Zuckerberg aláírta az adományozási ígéretet, amely arra kötelezi őket, hogy vagyonuk felét jótékony célra fordítsák. 2014 elején a világ 122 leggazdagabb embere csatlakozott a kezdeményezéshez. Lehet, hogy mégis van remény. A harmadik könyv szerzője szívesen kutat fel régi eseményeket, amiket azután majdhogy nem fikciós történetként tár az olvasó elé. Azért mondom, hogy majdnem, mert mindvégig megőrzik a művek a dokumentumszerű hitelességet. Szerzőnknek nagyon egyéni hangja van, írásmódja jól megkülönböztethető. Jelen történet 1946 nyarának valóságosan is megtörtént piaci napját helyezte a fókuszba. Azt a napot, amikor a piaci napra összegyűlt emberek felheccelt csőcselékké válva törtek, zúztak, lincseltek. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. Hát akkor vágjunk bele! Az Abóvó kiadónál jelent meg Kamel Daoud Új vizsgálat a Mörszó ügyben című regénye. A kötet fordítójával, Pataki Pállal beszélgetünk. A narrátor meséli a történetet, ami az egész életén nyomot hagyott. És ez nem más, mint Albert Camus-nak a Közöny című regényében szereplő francia férfi. Ehhez, amit eddig mondtam, ehhez egy kis mese is tartozik. A Camus regényben Mörszó megöl egy arab fiút a tengerparton, akit nem is ismer. Tettének nincsen logikus magyarázata, és ezt a fikciót fordítja meg ez az algériai író, akinek a regényéről most beszélni készülünk.
Mintha a fikció annyira megfertőzte volna a valóságot, hogy végül átveszi a helyét, végül betolakodik a valóság helyére, ez történik ebben a könyvben. A képzeletbeli narrátor olvasta Camus könyvét, amely egyes szám első személybe íródott, amit ott Mörszó, a gyilkos mesél el. És a Daoud könyvének narrátora szemében egybeolvad a Meursault és a Camus úgy beszél róla, mint az íróról.
Mintha az író maga volna.
Mintha az író maga volna, mintha egy és azon személy volna. Daoud első regénye és nagyszerű, zseniális író azon háborodott föl, hogy milyen dolog az, hogy csak az arab fiúnak nincs neve Camus híres regényében, minden más szereplőnek van, mellékszereplőknek is. És 25-ször fordul elő, hogy az író az arabként beszél erről a fiatal fiúról, akinek a halála végül is a döntő eseménye a regénynek.
A Camus regénynek.
A Camus regénynek. Daoud azt gondolja, hogy itt egy igazságtalanság történt, és az igazságot úgy lehet kideríteni, hogy megpróbálja elmesélni ennek az arab fiúnak a történetét, hogy mi történt vele, mielőtt megölték volna. Miután az arab fiú nem lehet a narrátor, neki narrátort kell keresnie, és ez a narrátor az arab fiú öccse lesz. A név, amit fog adni az elhunyt arab fiúnak, Musa arabul, ami pontosan azt jelenti az arabban, mint más nyelveken Mózes. Mózes öccse Áron, és az Áronnak megfelelő arab név Harun. Tehát Harun meséli el a történetet a meghalt testvéréről. A történet 1942-ben, Camus regénye ugyanis 1942-ben jelenik meg. A fiú Harun 1942-ben 7 éves. Elmesélés idejében 2012-ben vagyunk, tehát akkor 77 éves. Egy öreg ember meséli el a történetet. Tulajdonképpen a két részre bontható a könyv. A könyv első részében Harun Meursault kritizálja, és a második részében már a jelenkori Algériát. És még van egy fontos időszak a regényben, 1962, amikor 27 éves Harun, és akkor követ ő el egy gyilkosságot, amivel helyreállítja a világ egyensúlyát, tehát ő megöl ugyanolyan értelmetlenül egy franciát, ez a függetlenségi háború idején történik.
Után, tehát másnap. Ez egy szimbolikus időpont.
Ez egy abszolút szimbolikus időpont.
Mert hogyha előtte, tehát amíg a függetlenségi háború zajlik, az alatt öli meg a franciát, akkor ez egy hősi cselekedet. De azután, hogy kivívták a függetlenségüket, azután megölni egy franciát már gyilkosság.
Nagyon nagy bajban van a kivizsgáló hatóság. Ha ez néhány órával korábban történik, akkor diadalként ünneplik ezt.
Voltak pillanatok, amikor iszonyúan vágytam beleüvölteni a világba, hogy Musza testvére vagyok, hogy mamával együtt mi vagyunk ennek a híressé vált történetnek az egyedüli igazi hősei. De hát ki hitt volna nekünk? Ki? Milyen bizonyítékokkal állhattunk elő? Két kezdőbetű és egy regény, amelyben nem szerepel a személynév. Az volt a legrémesebb, amikor a csahosok azon vesztek össze, hogy a hősödnek ugyanaz volt-e az állampolgársága, mint nekem. Vagy mint a vele egy bérházban lakó ismerőseinek. Jó vicc. Az persze senkiben nem merült fel, hogy mi volt Musza állampolgársága. Őt csak az arab névvel illették, még az arabok is. Mióta állampolgárság az arab? Hol van ez az ország, amelyet mindannyian a saját testük szerves részének tartanak, de amelyik nincs sehol? Voltam néhányszor Algírban. Senki nem beszél rólunk, a bátyámról, a mamámról, rólam. Senki. Úgy találtam, hogy a groteszk nagyváros, amely szemérmetlenül közszemlére bocsátja magát, sértően méltatlan helyszíne büntelenül marad büntet számára. Sok millió a gyilkosságtól és a sok alvástól meggárgyult mörszó él itt a piszkos tengerpart és a hegy közé zsúfolva, egymás hegyén hátán. Istenem, de utálom azt a várost, a mindent felőrlő iszonyatos zaját, rohadt zöldség és avas olajbűzét. Nem is tengeröböl az, hanem egy szörnyű álkapocs. Tőle aztán biztosan nem kapom vissza a bátyám holttestét, gondolhatod. Szóval mindenhol a te mőrszóidat látom. Még orámban is, a házban, ahol lakom. Az erkélyemmel szemközt éppen a lakótelep utolsó épülete mögött áll egy jókora befejezetlen mecset, mint amilyen sok ezer van az országban. Gyakran nézek rá az ablakomból, utálom, nagyon ronda építmény az ég felé mutató ujjával, a tátongó betonnal. És utálom az imámot is, aki úgy kezeli a nyájat, mintha egy birodalom főfelügyelője volna. A minaret olyan csúnya, hogy Isten káromlást provokál ki belőlem. Valahogy így. Nem vagyok hajlandó leborulni a lábad elé, te agyagmassza, mondanám a sátán szavaival. Néha elfog a kísértés, hogy felmásszak a magasba, a hangszórókhoz bezárjam a kaput, kétszer fordítsam rá a kulcsot a zárra, és onnan ordítsam végig szidalmaim és szentségtöréseim teljes tárházát. Sorolnám istentelenségem összes részletét. Szétkürtölném, hogy nem imádkozom, nem végzem a rituális mosakodást, nem böjtölök, nem fogok soha zarándok útra menni, és bort iszom. S ha már itt tartunk, a levegőztetés javít a bor ízén. Üvölteném, hogy szabad vagyok, és Isten egy kérdés, és nem egy válasz, és egyedül szeretnék vele találkozni, olyan egyedül, mint a születésemkor, vagy a halálomkor.
Camus könyvében Meursault bíróság elé állítják, de kiderül, hogy a vizsgálat alapján tulajdonképpen nem azzal vádolják Meursault, hogy megölt egy arab fiatalembert, hanem azzal vádolják, hogy közönyös, hogy idegenként mozog a világban. A Camus regény híres kezdete az, hogy ma halt meg anyám.
Igen, és nem gyászolt.
Talán tegnap, nem is tudom pontosan. Tulajdonképpen ezért ítélik el, meg azért, mert a temetés másnapján strandolni moziba viszi a barátnőjét, és szeretkezik vele, és egyáltalán nem olyan normák szerint él, mint az emberek élnek általában, tehát ezért idegenként kitaszítja őt a francia társadalom, mert úgy, amikor vagyunk, Algéria Franciaország egyik megyéje. Az arabok szemében a franciák számítanak idegennek, a franciák szemében Meursault az idegen. Ez ellen hadakozik a narrátor, és helyre akarja állítani az igazságot, hogy azért kell elítélni Meursault, mert embert ölt, és nem azért, mert másképp viselkedett már a társadalom normáival szembe helyezkedve.
Az anyakép mind a két regényben nagyon fontos. Az egyikben ok, a másik pedig valahogy okozat. A Camus regényben a meghalt az anyámmal kezdődik, algériai írónak a könyvében pedig az anya olyan domináns személyiség, aki szinte taszítja Harunt arra feladatra, arra szerepkörre, amit végül elvégez.
A mítikussá váló anya figura. A Camus-nél úgy kezdődött, hogy vagy talán nem is tudom, hogy mikor halt meg, és ugye erre a válasz, az első kemény mondat a Dávud könyvben, hogy mama még él. Már nem szól egy szót sem, de nagyon sokat tudna mesélni. Amikor vádolja Meursault Harun, ugyanúgy vádolja az anyját is, akit persze nagyon szeret, de úgy érzi, hogy az anyja tette tönkre az életét. Mert az anya számára olyan sokkot jelentett a nagy fia halála, hogy a kicsinek azt a szerepet osztja ki, hogy testesítse meg.
Helyettesítse.
Egész fantasztikusan szépen tudja megfogalmazni, próbálok keresni egy olyan részt, hogy hárulra hárította ennek a gyilkosságnak a felelősségét, és neki kellett tovább vinni ezt a történetet. Egész életében virrasztani kellett Musza holtteste fölött.
Külön bukéja van a regénynek a hazai népszavazással összefüggésben. Harun kérdezi ilyen dühösen, hogy mióta állampolgárság az arab?
Igen. De nagyon-nagyon híves lett ezzel a könyvvel, és Franciaországban is nagyon nagy sikere volt, és állandó rovatai lettek a Le Point-ben, az egyik legnagyobb francia folyóiratban, és a New York Times-ban is állandó rovata volt. És akkor történt, hogy amikor volt a kölni eset, ahol nagyon nekiestek a bevándorlóknak, és az egész liberális értelmiség, és mindenki joggal fölháborodott, hogy micsoda műbalhét csináltak, akkor a Dáud azért azt mondta, hogy nem olyan egyszerű azért ez a probléma, és elmondja azt is, ami a regényben benne van, hogy probléma az arab fiatalok szerelmi élete, hogy viszonyulnak a nők, hogy azért ez az integrációnál ez komoly gondot jelenthet, és erre oda kell figyelni. Na most egyből rasszistának mindenfélének bélyegezték őt, úgyhogy beszüntette az újságírást. Újságíróból lett regényíró, és hogy az a különbség a kettő között, hogy az újságírónak pontosnak kell lenni, a pontosságra kell törekedni, a regényírónak az igazságot kell keresni. Ez egy nagyon klassz pasi. És minden mondata meg van csinálva.
Pataki Pál fordítóval beszélgettünk Kamel Daoud új vizsgálat a Mörszó ügyben című könyvéről, amit az Abóvó kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy ki a szerzője, és mi annak a könyvnek a címe, ami a bemutatott regénynek a tükörkönyve. Megfejtéseit a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. A könyvkiadó gondozásában jelent meg John Kampfner Gazdagok, a pénz, a siker és a hatalom 2000 éves története című könyve. Bárdos Dórával beszélgetünk a könyvről. A mi történelmi oktatásunk az nagyon Európa-centrikus. Ugyan tanulunk Európán kívüli is. Ezért izgalmas nekem, hogy itt Mali birodalomról olvashatunk ebben a könyvben, ami a leggazdagabb fekete afrikai király Musza Mansa az uralkodásának a körülményeit mutatja be. Milyen újdonságot tud adni a történelmi ismeretekhez?
Biztos, hogyha egy magyar olvasó a kezébe veszi, akkor Musza Manszának a története lesz talán a leges-leges legkevésbé ismerős, sőt teljesen ismeretlen. A hivatásos történészek is, csak nem régen fedezték őt föl újra. Szembesülünk azzal, hogy miközben Európában, javában tart a középkor, ez ugye itt a 13. század vége, 14. század eleje, aközben jól prosperáló, elképesztően gazdag, és nagyon-nagyon stabil birodalom jön létre itt a Mali birodalom Afrikában, amihez aztán hozzátartozik Gána és Szonga, és része lesz Timbuktu városa, sőt, ekkor épül ki. Ezekkel a helyekkel inkább csak 20. századi történelmi leckékben, meg utazási katalógusokban szoktunk találkozni, meg nyilván esetleg előkerül az, hogy most mi történhet ott. Tehát egy teljesen ismeretlen korszaka a világtörténelemnek, és amellett, hogy egy olyan igazi afrikai király a főszereplőnk, aki kvázi félisten a népe számára, például nem láthatják enni, vagy nem lehet előtte tüsszenteni, tehát egy igazi despotikus uralkodó, aki gyakorlatilag teljhatalommal bármit megtehet. Közben ez a fejezet hozzá kapcsolva, mivel az élete része volt, két roppant izgalmas másik témát előhoz. Az egyik az, hogy ez az uralkodó mellesleg iszlámvallású, és a másik pedig, hogy ugye az egyik első olyan uralkodó a történelemben, aki hihetetlen mennyiségű vagyonát, ugye átszámítva akár 400 milliárd dollár is lehet, és nem is akárhogy.
Kifogyhatatlan az az aranykészlet, amivel ez az ország rendelkezik. És ezt nem kincsként felhalmozza, hanem folyamatosan éli, él vele.
Világ arany termelésének a kétharmada az ő három aranybányájából kerül ki, és ha már egyszer Európa-centrikusok vagyunk, az Európának az ég egyet a világon semmi köze. Európa a keresztes hadjáratok idején már attól szenved, hogy fogy a nemesfém, és ugye ez a folyamat aztán majd a csúcspontját itt Musza Manszához képest még 100 évvel később, vagy 130 évvel később éri el, amikor majd hála az égnek Európa számára megkezdődik többek között az amerikai gyarmatosítás, és ugye itt sikerül nemesfémhez jutni. Ez az az időszak, amikor még a kelet-európai aranybányák üzemelnek, és például a magyarországi aranykivitel vagy nemesfémkivitel is nagyon jelentős, de egész Európa épp például ezekre az országokra figyel, mert itt még van nemesfém. És közben egy kicsit délre nézünk a térképen, megtalálunk egy egész kontinenst, ahol egy ilyen hihetetlenül gazdag birodalom, ilyen elképesztő mennyiségű aranyon ül. Igen, talán ez a legérdekesebb, hogy egy pozitív és egy negatív példát mutat egyszerre, mert Musza Manszának eszébe se jut, hogy nemhogy az Európából irányított kereskedelemben nyilván, de bármilyen kereskedelemben különösebben beleavatkozzon, megjelenik a hatalmat tükröző luxus, fölhasználja arra is ezt az aranyát, hogy egyszerűen mondjuk például csak hordoztassa ugye a Mekkába induló zarándoklatánál, minden rabszolgájánál van egy kis arany. Hát, hogy miért? Csak azért, mert ez így fényes és csodálatos. Viszont a másik oldalról, azért ez nem túl pozitív példa, megjelenik ez a rendkívül pozitív dolog, hogy felvirágoztatja az országában az iszlám tudományos központokat, kulturális központokat, kiépíteti Timbuktút, mecseteket hoz létre, sok szempontból megelőzi a nyugati uralkodókat, vagy nyugati gazdagokat abban, hogy nála összefonódik az, hogyha sok a pénz, akkor kultúrát is támogatni kell, vagy a vallást.
Az, hogy korabeli térképeken megjelenik valami, egy terület, vagy valaki, egy király, ez az Európában való elfogadottságot jelenti. Azt, hogy számon tartják ezt a területet, és számon tartják azt az uralkodót, akit ábrázol. És megjelenik a térképen, mint a fekete király, és láthatóvá válik, hogy itt komoly kereskedelem folyik ezzel az országgal.
Az ő megjelenése a térképeken tulajdonképpen kettős, mert egyrészt fölkerül rá, mint egy legendás hírű, hihetetlenül bölcs és nagyon-nagyon gazdag és nemes uralkodó, tehát ez valóban egy elismerés. Szóval még a következő században, tehát már a Amerika Európa által történő felfedezésének a századában is ábrázolják őt, amikor birodalma már félig meddig köddé vált, a gazdagság az mindenképpen egy kicsit a múlté, sőt, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy Európa elkezdjen beavatkozni ebbe az afrikai történelembe, és inkább saját magának megszerezni a kontinens kincseit. Nagyon jellemző egy szerzőre, John Kampfnerre, hogy nem különösebben foglalkozik a különféle történészi rekonstrukciókat lévén maga is történész, hanem minden témánál visszanyúlik az elsődleges forrásokhoz.
Az egyik legfontosabb forrásművet a 15. század végén élt esszéírónak és diplomatának Mahmud Katinak köszönhetjük. Tarikh al-Fetah című munkáját először franciára fordították le 1913-ban, azután pedig angolra, The Chronicle of the Seeker of Knowledge, a tudás keresőjének krónikája címmel. Musa a feljegyzések szerint népes kísérettel indult útnak, sok pénzzel és nagy létszámú hadsereggel. A kíséret társadalmi szerkezete szigorúan rögzített volt. Mindenki tudta, hol a helye és mi a szerepe. Elől ment a válogatott katonákból álló hadsereg, összesen 8000 ember. Őket a Mansa, 500 fős különleges alakulata követte, díszes aranyjelvényeket hordozva. Ezután jött a saját lován maga a király, Musa Mansa, majd egy kocsina felesége. Nemesek és kereskedők vették őket körül, mindegyikük egy csomó rabszolgával, akiket aztán szükség szerint adtak-vettek az út során. A kíséret tagjai gyakran vásároltak török és etiópiai rableányokat, énekes leányokat és ruhákat. A társadalmi szokások megkívánták, hogy a gazdagok az utazásaik során adományokat osztogassanak a szegényeknek. Ez a fajta jótékonykodás volt hivatva pótolni a társadalomnak a legalapvetőbb létfenntartási eszközökkel való ellátását. Minél gazdagabb volt valaki, annál inkább elvárták tőle, hogy adakozó és nagylelkű legyen. Egyébként hasonló elvárásokat támasztottak évszázadokkal később az olyan gazdag hírességekkel szemben is, mint például Andrew Carnegie és Warren Buffett. Musa nagyon komolyan vette a jótékonykodást, vagy annak az általa értelmezett formáját. Ahol a karavánja megállt, megparancsolta az embereinek, hogy nagy mennyiségű aranyat osszanak szét. Parancsai nagylelkűek, de homályosak voltak. Mennyit kell szétosztogatni, és kinek? A kérdéseket nyilván egy legyintéssel elhárító Musa a dolog üzleti oldalát alig, hanem a vele utazó kereskedőkre bízta. Minél keletebbre haladtak Afrikán keresztül, annál jobban terjedt a hírük. Musa Mansa maga volt a szenzáció. Akár egy kis faluba, akár egy nagyvárosba érkezett meg a karaván, a helybéliek csapot-papot otthagyva csődültek ki az idegenföldről jött egzotikus király megbámulására. A 20. századi történész E.W. Bovill szerint Musa tulajdonképpen az első volt, aki áttörte a bőrszín előítéletnek azt a vasfüggönyét, amely kizárta a négereket, a feketéket az úgynevezett civilizált világból. A 14. századi Mali lakói joggal állíthatták volna, hogy ők civilizáltabb világban élnek, mint a földközi tengertől északra fekvő országok, náluk szegényebb népei.
Két részről áll a könyv. A régen és a most.
Nagyon érdekes ennek a könyvnek a történelem szemlélete, mert tehát azért az, hogy a gazdagok életét és pályáját végigkövetjük egy 2000 éves történelem vonalon, az mindenképpen egy történelemkönyvet eredményez, még akkor is, hogyha ennek körülbelül egy harmada a jelennel foglalkozik, vagy legalábbis olyan híres gazdag személyekkel, akik a jelennek is még meghatározói. Nem csak olyanra gondolok itt, hogy nyilván döntéseket kell hozni, hogy a nagy bankár családok közül a Fuggerek vagy a Medicsiek szerepelnek, vagy hogy a nagy iparmágnások közül melyik Alfred, ugye Alfred Nobel vagy Alfred Krupp, és végül is ugye Kruppról olvashatunk egy hosszabb részt, hanem olyan szempontból is érdekes, hogy milyenek az arányai az akkor és a mostnak. Nagyon árulkodónak találom, hogy a könyvnek jelentős része, tehát legalább az egyharmada a jelent elemzi, mert ez roppant izgalmasan összevethető mindazzal, amit a szerző korában el tudott mondani a történelem gazdagjairól, sőt jó néhány régi, ókori gazdagnál is megfigyelhető az, hogy John Kampfner szándékoltan abszolút modern kifejezéseket használ, Crassus portfóliájának a kibővítéséről, vagy Hódító Vilmas Norman történészeinek az arculat menedzseléséről beszél, mert talán ettől lesz izgalmas, hogy nyilván ezek a szavak leginkább a mi mostunkban működnek, ha a gazdagokról beszélünk, de így egy kicsit élőbbé válik a múlt, tehát egyáltalán nem szakad el a mosttól, hanem a most gazdagjait egy folyamat végeként láthatjuk, és ugye közöttük is lesznek, akiket a könyv sejkeknek nevez, akiket oligarcháknak nevez, akiket geekeknek és más informatikai szereplőknek, és természetesen nagyon jelentős részt fognak kapni a bankárok.
Én ki szeretném emelni a mostból az oligarchákat, akik közül kétféle oligarcháról beszél, az orosz és a kínai oligarchákról. Tulajdonképpen mind a kettő azonos tőről fakad. Korábbi állami tulajdonnak a privatizációja, amiben a kapcsolati tőke gazdasági tőkévé konvertálható.
Abban semmi meglepő nincsen, és a könyvben számos példát láttunk erre, hogyha történik valamilyen rezsimváltás, és Szovjetunió szétesésénél nem kell nagyobb, akkor egy új elit szokott megteremtődni. És talán abban sincs semmi különlegesség, hogy az elit ez sok szempontból nem hagyományos módon jön létre. A szerző már középkori, koraújkori esetekben is használta a rabló-lovak szót, és most megkockáztatja, hogy az orosz oligarchákat is tulajdonképpen akár ezzel a szóval is lehetne bizonyos szempontból jellemezni, mert ugye sokan a semmiből jönnek, és az említett kapcsolati tőke segítségével az új politikai hullámot meglovagolva válnak valakivé. Sőt, még az is megjelenik, hogy esetleg igyekeznek látszólag vagy ténylegesen támogatni, jótékonykodni, foci csapatot vagy galériát birtokolni, vagy könyvtárat támogatni, alapítványokat létrehozni. De egy olyan elitteremtésről van szó, ami nem egy uralkodónak a törekvéséhez köthető, vagy nem egyszerűen a történelmi helyzetből szükségszerűen következik, hogy valamilyen politikai elit megbukott, jönnek mások, hanem legalábbis a szerző szerint összefügg azzal, hogy a hatalom tulajdonképpen teljesen kivonult a társadalom rendjének a fenntartásából. És ez alapvetően megváltoztatja a kereteket, úgy ezzel szemben viszont itt putyini váltás egyfajta ígéret arra, hogy ettől kezdve visszaáll egy rend, egy újfajta rend megteremtődik. Ez egyúttal szinte lecserélhetővé teszi azt az elitet, ami hát még éppen hogy megszilárdította a helyzetét. Tehát azért használtam az ijesztő szót, mert tulajdonképpen egy lecserélhető elit kérdés, hogy tényleg valódi elite. Korábbi történelmi korszakokban is előfordulhatott az, hogy egy uralkodó, ugye itt Hódító Vilmosról olvastunk példákat, vagy 14. Lajosról, de 8. Henriket is lehetne említeni, nyilván létrehoz egy hozzáhű új elitet. De aztán általában ezeknek volt idejük a saját hatalmukat aztán megtartani, kiépíteni, és előkerültek olyan történelmi helyzetekben is, amikor az említett királyok, meg az ő elitalkotó kísérletük már sehol. Jelcin-Putyin időszakban viszont alig telik el néhány év, és egy újabb gyökeres változás következik, igen, ami ugye hát felteszi a kérdést, hogy mikor várható a következő vagy.
Kínában, hogyha ejtenek egy oligarchát, akkor nem az a kérdés, hogy milyen hibát követett el az illető, hanem az, hogy kit sértett meg, milyen érdekeket sértett.
Kínáról keveset szokott tudni az átlagember, de biztos, hogy abból a szempontból nagyon másnak látjuk Kínát, és mindegy, hogy ez a történelmi Kína, vagy a kommunista Kína, vagy a jelen Kínája, hogy borzasztóan fontosak a hagyományok, a hierarchiák, és ugye ezen belül a személyes kapcsolatok. És ezt kár lenne egyszerű korrupciónak tekinteni, vagy bármiféle nem túlságosan modern berendezkedésnek, valahol ott van a társadalom mélyén egy másfajta nézőpont. Ha ennek a társadalomnak egy abszolút modern vonása, úgy kínai oligarchiának a léte a téma, akkor hogyan jelenik meg benne ez, hogy például, hogy ezt a szót kell használni, hogy egy oligarcha kegyvesztett lehet. Tehát ugye Kínában nem királyság van, még csak nem is császárság van, és mégis mennyire találó ez a magyar szó, hogy kegyvesztett lesz. Mert hogy a kegyek és az összetartozások és a személyes kapcsolatok sokkal jobban meghatároznak bármit, mint például egy politikai rendszer.
Van a könyvben gazdagságra törő fiatal kínai üzletember mintaképe.
Roppant furcsa, hogy az üzletét Alibabának nevezi, Yahoo-val, az eBay-jel, az Amazonnal, nyugati világban meghatározó céggel képes és merészel versenybe kelni. Először úgy, mint fenyegetés lép fel, aztán pedig részesedést tud ezekben szerezni. Izgalmas kereskedelmi haditerv ez. A könyv szerint teljesen hagyományos családból jön, üzleti képességei azok egyszerűen csak úgy termettek, hogy az év gazdasági személyisége lehet, vagy teljesen magabiztosan kapcsolódik be az internetes üzletbe. Egy modern típusú kínai üzletembert fest le, viszont a másik oldalról megjelenik a kötetben az is, hogy ő ugyanakkor egy kritizálhatatlan valaki, őrzi ott is magában ezt a speciális kínai szemléletet, ami a hierarchiához kapcsolódik elsősorban, függetlenül attól, hogy teljesen más szellemben vezetett internetes vállalkozásoknak.
Nagyon sokan nagyon szeretnek nézni ilyen ismeretterjesztő filmeket. Bármelyik epizód, ami ebben a könyvben történt, lehetne egy ismeretterjesztő filmben egy epizód.
Mivel hogy a szerző számos díjnyertes filmet rendezett például a BBC-nek, meg újságcikkeket is ír, nem csak szakmai témában, hanem időnként népszerűsítő témában, nem kell az egészet végigolvasni, lehet akár egyetlen fejezetet is, vagy egyetlen élettörténetet is kiválasztani belőle, még hogyha nem is színes és nem is mozog, de maga a szöveg van olyan szellemes és érdekes és változatos, hogy majdnem meg tudja adni azt az élményt, és persze amellett pedig ad egy teljesen más élményt, mintha most ezt a tévé előtt ülve hallgattuk volna meg. Ez a könyv csupa érdekes részlettel van tele.
Bárdos Dórával beszélgettünk, John Kampfner, Gazdagok, a pénz, a siker és a hatalom 2000 éves története című könyvről, amit a Partvonal könyvkiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy melyik az a város, ahova az orosz oligarchák települtek. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül.
Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now. My heart still beats, and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels. But we're running out of time. All the echoes in my mind cry. There's blood on your lies, the skies are bad. My mouth can speak, my spirit talks, I know my soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry.
Magvető könyvkiadónál jelent meg Závoda Pál, egy piaci nap című regénye. A szerzővel, Závoda Pállal beszélgetünk. Szeret a közelmúlt történelmében kutatni. Miért? A jelenkorunk nem érdekesebb?
Hát a jelenkorunk érdekesebb, és amikor a regényeimben a 20. század történeteihez nyúlok, akkor persze mindig az jár a fejemben, hogy miért érdekes ez nekem most, és ha ez nekem most érdekes, akkor talán érdekes olvasóknak is. ebben bízom, valahogy jobban találom meg a fogást, jobban tudok megtalálni egy megformálási módot akkor, hogyha bizonyos történeti témákból indulok ki. Talán az, hogy az ember nem direkten beszél egy izgalmasnak látszó kérdésről, akkor talán jobban távol tarthatja magát mondjuk egy ilyen publicisztikai felszíntől, a túl gyors kapcsolásról, a mondjuk így, hogy a felületes jelentésektől, amelyek kínálkoznak egy értelmező számára ilyenkor. Ezek a történetek azért élesebbek is, legalábbis amelyeket én választok, mert hogy azok közül olyanokhoz nyúlok, amelyek számomra megemésztetlenek, vagy hát úgy gondolom, hogy nem igazán tudtuk megérteni, magunkévá tenni, vagy részben elfelejtődnek, részben eltemetődnek, részben el vannak hazudva, részben nem is kerültek igazán napvilágra. És hogyha mégis 50, 60, 70, 80 év múlva is az ember érdeklődését fölkeltik, akkor azok úgy látszik, hogy mégiscsak fontos, és mégiscsak megoldandó probléma, gócok, vagy ha úgy tetszik, traumák.
Nem könnyű szétszálazni a fikciót és a valóságot a regényben. Van egy történelmi tény, az, hogy 1946. augusztus 1-én tervezik bevezetni a stabil forintot, mert akkor már itt az infláció ilyen billiókban számolt a pengővel, és van ennek egy erőteljes politikai propaganda előzménye, ami rámutat az önkényes árdrágítókra, mint az infláció okára, anélkül, hogy nevesítene valakit, bűnbakokat sugall.
Nagyon, nagyon kiélezett harc folyt a hatalomra készülő a baloldali blokk, hát elsősorban a kommunisták vezetésével, és az általuk reakciónak nevezett kisgazdapárt, és hát ugye a jobboldali pártok között, és mind a kettő föl akarta használni. Egyrészt a gazdasági bizonytalanságot, az inflációt, másrészt pedig, hát egészen más oldalról, a társadalmi elégedetlenséget és a folyton meglévő előítéletességet, amelyek bizonyos vidéki társadalmakban rögtön az antiszemitizmusban találta meg a maga útját, és a politika ezt nagyon-nagyon élesen kihasználta. Például nem rettentek meg attól, hogy antiszemitizmust kiváltó akcióik legyenek, és hogy úgy avatkozzanak be gazdasági folyamatokba, társadalmi folyamatokba, vagy pedig az igazságszolgáltatás folyamataiba, hogy elővették az antiszemita kártyát. Ebben az éles helyzetben, amikor szegénység van, amikor elértéktelenik a fizetés, nagyon erős az infláció, és borzasztó nagy feszültségek vannak a háborús bűnök, amiatt, hogy nem ment végbe úgy egy tisztulás, nem ment végbe a felelősségre vonás. És hát az a meglepetés érte a vidéki társadalmakat, hogy
visszajöttek, hát emberek.
Bizonyos része visszaérkezett. Igen. Az addig elhurcoltnak.
És hát a helyüket betömték, azt a helyést, ami keletkezett.
Na most itt két borzasztó esemény történt meg, amelyek aztán lincselésbe és pogromba torkolottak, egyrészt Kunmadarason 46 májusában, másrészt pedig hát Miskolcon, amikor közvetlenül a forintnak a bevezetése előtt. Az előbbire azt lehet mondani, hogy a reakcióra fasiszta maradványoknak nevezett kisgazdapárti jobboldali politikai tényezőkre próbálták ráfogni. Őket próbálták ebben az antiszemita pogromban bűnösnek megnevezni, ugye hát ezt elsősorban ugye baloldalról, és ki is használták azt, hogy egy tanítót, aki Levente oktató volt, megvádoltak azzal, hogy ő a szellemi előkészítő és a fölbújtója. Miskolcon pedig a kommunisták játszottak ezzel a veszélyes antiszemita kártyával. Az árdrágítónak mondott malmosok ráuszították a munkásokat. Persze azért, mert nem adnak lisztet egyrészt, másrészt meg hát azért ne tessék elfelejteni, hogy ezek zsidók. És annál erőteljesebben és annál féktelenebbül támadt rá aztán a tömeg. Egyiküket agyonverte, a másikuk életveszélyesre megsebesült. Jellemző és szomorú, hogy végül a miskolci felelősségre vonások azok úgy történtek meg, mint hogyha itt csak szociális feszültségek és a munkásságnak a jogos fölháborodása ügye zajlott volna le, és az egész perben nem volt arról szó, hogy akiket agyonvertek, azok a zsidóként verték agyon, vagy zsidóként is. A kummadarasi perben ott még ez világosan megjelent a tárgyalás során.
Ezek valós történelmi tények, amiket most sorolt, és a regényben van egy fikciós helyszín, de közben pedig ezekről az eseményekről nagyon-nagyon pontos látlelet kész. Kunvadasra van áthelyezve a történet. A történetet a Hadnagy Sándor feleségétől, a tanítótól, aki Levente oktató volt, Csóka Máriának hívják a Hadnagy Sándor feleségét, tehát tőle tudjuk a történetet, ő az elbeszélő, és ő az a szemtanú, aki mindenütt jelen van, és akit a tömeg képletesen és valóságosan is ide-oda sodor.
Igen, hát őt választottam elbeszélőnek, mert egy női elbeszélőt akartam.
Miért?
Talán hihetőbben tudom megírni azt, hogy tágabb spektrumú az ő figyelme. Érzelmileg is involválva van, ugyanakkor nincs benne konkrétan vádlottként. Talán szélesebbek a faluban a társadalmi kapcsolatai, képes rögzíteni történeteket, eseményeket, jó a memóriája, van bizonyos rendszerező készség benne, és ugyanakkor pedig egy köztes gondolkodású asszony, aki mondjuk így, hogy a nem zsidó polgári kereskedő apja van, nagyon vékony rétegnek, ahogy szokták mondani, a szükségesnél nem erőteljesebben antiszemita érzelmeket táplál, és bizonyos értelemben vannak megértő gesztusai is. És a férjével kapcsolatban is azért vannak kritikus megjegyzései, észrevételei. Mégsem mondható, hogy egy ilyen egészen tiszta, pozitív hang. Hát egy köztes, hogy olyan figura talán jellemző egy ilyen vidéki társadalom hangjának.
Talán hihetetlennek hangzik, de ugyanúgy, ahogy a reggeli tojáshaigálást megelőzően a piacon, most sem kerültem ki nagy ívben a hangoskodó asszonyok bandáját, amikor a szemem elé kerültek, és megint csak Radai Etellel az élen. Mondhatná valaki, hogy öngyilkos felelőtlenség volt oda keverednem, hiszen bárki közéjük sorolhatott volna, ha éppen csak megpillant közöttük. Vagy ők maguk tekintenek az övéknek, és aszerint beszélnek aztán rólam, ez is megtörténhetett volna. De ha már itt vagyok, a véletlen úgy hozta, hogy a közelükbe kerültem, és engem nemhogy nem bántanak, hanem Etel miatt tisztelettel tekintenek rám, gondoltam, nem szaladok el. Hát, ha jobban eligazodom rajtuk, és talán le is téríthetem őket erőszakoskodásuk útjáról. Marika tanítónéni, kezi csókolom! Kiabálta Etel a kezét nyújtogatva felém. És mintha megkérdeztem volna, mi járatban vannak, kezdte rögtön magyarázni nekem, hogy itt van ez a józanné sára vegyeskereskedő asszony, biztosan ismerem, ugye, hát hogy ne ismerném, amikor az ő boltja itt a legnagyobb, nem igaz? És már sorolta is, hogy józanék boltjában azelőtt mi mindent meg lehetett kapni, a petróleumtól a hagymás keszegen át a gatyamadzagig, és ahhoz képest manapság persze kong az ürességtől. Etel most felült félfenékkel az ablakpárkányra, vakarni kezdte viszkető térthajlatát, meg combját, és úgy folytatta, hogy pedig ő szerinte sárának a bőre alatt is pénz van. Azaz, hogy mit beszél. Pénz a legkevésbé. Mert ugyan mihez kezdene egy talicskányi millpengővel? Hanem csak arany. Azt persze nem tudni, hogy honnan van aranya. Úgy látszik, csak sikerült eldugniuk az értékeiket, mielőtt eltüntették őket innen. Elhagyott portájukat hiába tette tűvé a sok kunvadasi nincstelen. Ahelyett, hogy józanék megleckésztetése után ők az asszonypajtásokkal együtt gazdag zsákmányhoz is jutnának, hoppon fognak bizony maradni. Így viszont, hogy vinni nem is nagyon van mit, igazán sajnálatos, de be kell érniük azzal, hogy ezt-azt levernek és csörömpölnek egy kicsit. Más volna persze, ha rábukkanhatnának a józanék dugi aranyára, nevette el magát Etel, de felejtsük is el, miket beszél itt össze nekünk csak azért, hogy ne unatkozzunk. Úgy dölt belőle a szó, hogy akkor se lettem volna képes félbeszakítani, ha tudom, hogy mit mondjak, mivel térítsem előket a további garázdálkodástól. De bezzeg egy kibontott hajú izzadós asszony közbe tudott kiabálni, pedig csak annyit mondott, hogy ezek szerint akkor ez a józanné sára ő neki a druszánéja. Mert hogy én meg tarcsai sára vagyok, értitek? Magyarázza. Meg hogy ez ugyanaz a boltos néni, aki gyerekkorukban tényleg szétosztogatta közöttük a törött pereceket meg az összeszáradt kifliket. Most meg hogy elcsodálkozott, míg végignézte, hogyan törjük össze a grószék tojásait? Röhögött fel Radai Etel. És ez a durva pimassága hirtelen úgy fölingerelt, hogy ráförmettem. Hogy képzeled ezt, hogy mit műveltek ti már órák óta itt? De nyomban letorkoltak, és már mondták is tovább, hogy ez a sára néni többet ugyan nem láthatott az egészből, csak a tojáshaigálást meg a papuccsal vagy ládaléccel való kergetőzést, de így is megkövült a döbbenettől. Úgyhogy ideje volna fölébreszteniük, ugrott le most Radai Etel az ablakpárkányról. Azzal fölkerekedtek, átmentek a túloldalra, odaálltak vagy 15-en a józanbolt ajtaja meg kirakata elé, és egyszerre zörgettek be. És be nem állt a rettenetes szájuk. Na erre már csak magához tér a sára. Fölegyenesedett a pult mögött. Na nézd csak, itt lapul a sári. Milyen sári? Ez egy férfi. Sárinak a férje. Látod, látod, megtaláltunk, te büdös zsidó. Agyon kéne, hogy verjünk, nem igaz? De józan bácsi nem hallotta, mit mondanak neki odakintről. Kétfelől bögdöste a fülét és tárta szét a karját. Ó, eszem azt a mutogatós, pályaszos öregapádat, kiabálta neki Etel az üvegen át. Amikor a kirakatját aztán be is törték, józan Dezső már nem csak mutogatott, hanem méltatlankodott is. Heten vagy nyolcan nyomultak be, és ami a kezük ügyébe került az árukészletből, azzal estek neki a boltosnak.
Van egy párja, egy másik asszony, aki tulajdonképpen egy vetélytárs, hiszen politikai ellenfele a férjének, a kommunista pártitkár felesége, akivel aztán a történet egy bizonyos pontján még egymásra is találnak, és próbálják megértetni egymással magukat, de hát ez persze hiú ábránt, hogy ezek ők tulajdonképpen egymásra találhatnának, mert miután a történet lezajlik, és mindent el kell felejteni, és mindent el kell temetni újból, akkor az utak élesen szétválnak ismét.
Ez nagyon fontos, amit mond, ez a el kell felejteni, tehát ez az emlékezet. Sem akkor, amikor az események történtek, sem a korábbi eseményekre. Valahogy nem akarnak emlékezni, hogy hogyan is volt.
Azt is mondhatnám, ugye, amivel kezdtük a beszélgetést, miért érdekel engem a jelenkorom. Igen. Azért tartunk itt, igen, mert ez történt, mert folyton ez történik, hogy pont azok az események és történelmünk, de hát nem mindig kell nagy történelemre gondolni, hanem lehet gondolni a saját történetünkre, a helytörténetünkre, család történeteinkre. Olyan eseményeit nem beszéljük meg, amelyeket persze nehéz megbeszélni, mert szégyen tapad hozzájuk, vagy esetleg valamikor félni kellett attól, hogy ez nyilvánosságra kerül, vagy mert bizonyos erkölcsi normákat sért, azért az ember nem szívesen gondol vissza arra, hogy ő maga, vagy az apukája, vagy a nagypapája ezt, vagy azt csinált, amit hát ugye látjuk, hogy azért nem annyira rendjén való.
Azt mondják az emberek, hogy nem tudták, hogy miért viszik gettóba a zsidókat. Igen. És hogy mi lesz az ő sorsuk. De valamit mégiscsak kellett tudniuk, hisz ezzel egy időben, azon a napon, amikor a gettóba szállították a zsidó családokat, a fosztogatás is megindult. Az államilag támogatott és elősegített fosztogatás.
Valóban, akkor nagyon vaknak kellett annak lenni, aki azt gondolta, hogy ez egy korrekt szerződés, állampolgári kötelességüket teljesítik, amikor hát nem csak a mi fiainkat viszik ki a frontra, hanem az ő fiaikat, sőt őket magukat. De hát őket családostó, hogy ez miért nem szúrt szemet senkinek, családot gyerekekkel és idős emberekkel együtt, hogy ők is vegyék ki a részüket, ugye itt most a hadviselő ország vagyunk, és valahogy ez volt a propaganda, hogy őket meg munkára viszik. Mert fegyvert nem adhatnak a kezükbe, mert megbízhatatlanok, de dolgozni dolgozhatnak. És talán volt, aki elhitette magával, ő neki tényleg, de félig meddig vaknak kellett lennie, és volt, aki persze fölháborodott azon, hogy rögtön a csőcselék rátámad a lezárt házakra, és kifosztja, rögtön ki lehetett igényelni házakat, szabályszerűen úgymond, és nem fosztogatásszerűen. Más célra azonnal jöttek a kérvények csőstül, és a többség szemet hunyt, és hagyta magáról amputálni a magyar társadalom egy alkotó részét. Cserébe azért, hogy hát azt remélték, hogy nem tudom én, az ország területének amputált részeit meg vissza lehet operálni. Hát ez is egy óriási történelmi csapda.
Závoda Pállal beszélgettünk egy Piaci nap című regényéről, amit a Magvető könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a neve, és hogyan kerül a történetbe az elbeszélő. A válaszokat keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos válogatta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.